kell, és nem nagyon kell bemutatni a reneszánsz osztályokai munkatársa, a Szegedi Antikvitás és Reneszánsz Kutatócsoport tagja fog beszámolót tartani nekünk egy nagyobb kutatási projektjéről, ami most zárult le. Előadásának a címe magyar vonatkozású neolatin esküvői alkalmi szövegek a 15-17. Században. Egy posztdoktori kutatás tanulsága, így hogy kérdél már itt, hogy tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen. Először szeretném megköszönni, hogy a közkímélete érdekében szeptemberben beleegyeztetek, és ne az utolsó kedden kivételesen, hanem egy héttel hamarabb tartsuk a felolvasót, mert ugye jövő héten a Szegedi Neolatin konferencia lesz, és ez talán egy kicsit azért sok lett volna egy hétre programnak. Egy szkerdi felolvasó, meg 4 nap Szeged. Úgyhogy most egy kicsit ilyen korábbi időpontban. Egy hét múlva záródik hivatalosan az a projekt, aminek a beszámolóját tartom most. Ugye ennek valóban ez a címe, hogy már az a cím se éppen, hát hogy mondjam, komplikációk nélküli. Királyi és arisztokrata neolatin dászének költészet a kora újkori Magyarországon. Ugye ezt fontosnak tartottam, hogy ne legyen benne nagyon idegen szó, mert az ember soha nem tudhatja, hogy a bírálók mit értenek, vagy mit nem akarnak megérteni belőle. És aztán úgy alakult, hogy a 3 éves projektnek ugye a nagyobb részében világjárvány volt, úgyhogy azt annyit mondhatok, hogy a szerencsés dolog volt, hogy az első évben legalább fölmértem, és nagyjából végignéztem azt az anyagot, jó részt az OSK-ban és az akadémiai könyvtárban, amit akartam. Nyilván voltak hozzá előtanulmányok 18 őszén, amikor kint voltam Krakóban egy Klebersberg ösztöndíjjal, és ugyanaz eredeti cél, ugye az kifejezetten a legfelső társadalmi rétegekhez kapcsolódó nászéneket, vagy inkább az epitalámium, mint gyűjtőműfaj alá tartozó szövegek vizsgálata volt. Még a projekt beadása után, tavasszal, tehát még bőven abban az időszakban, amikor vártam az eredményt, a Erdély Gabriella féle családtörténeti lengyelek kutatócsoport felvetette, hogy esetleg a felső magyarországi felvidék, Sopron családokra vonatkozó epitalámiumokat ugye a második vagy többedik házasságok szempontjából bevenném a kutatásba, és ez egy ő általuk a Thyssen Stiftung által támogatott könyvprojektbe dolgozzak be. Ez meg is történt, nem tudom, ez talán volt a leghosszabb munka, amit ennek a projektnek a keretében elvégeztem, és nem volt eredetileg benne a tervbe. Ellenben ez lesz az a cikk is, ami el fog megjelenni a projekt zárásakor még, tehát igazából a jelentésben már nem nagyon kerülhet be semmilyen módon, mert nem lesz ugye MTMT entry róla. De hát jó, nem baj, mégis ez nem akkora veszteség. Azt gondolom, hogy ezért sikerült talán igazolni, hogy tényleg foglalkoztam azzal az anyaggal, amit megígértem. Ami az anyagot illeti, viszonylag nagyon kevés prózai és jóval több verses szöveg van az anyagban. Ja. Igen, tehát hogy jóval több verses szöveg, mint prózai szöveg van az anyagban. Elsősorban az elemen ugye már létező kötetének az anyagát vizsgáltam, és van egy-két annál későbbi szöveg is, amivel foglalkoztam, például az Eszterházy Pál második házasságára írt epitalámium, ugye erről megjelent az Antikvitás és Reneszánsz szerint a 19/2-es számában egy tanulmányon. És egy korábbi előadásomban már beszéltem arról, hogy a megfigyeléseim szerint az epitalámiumoknak a 4 fő fajtája társadalmi megoszlást is mutat. Ugye van a himenaiusz, a kórus típusú, a mitológiai, narratív és a retorikus, panegirikus típusú nászénekek csoportja, és ezek közül Ezek közül a mitológiai narratív és a retorikus panegirikus jellemző a király és arisztokrata társadalmi rétegekben, míg a kórus típusú, ami olyasmi, hogy szinte egészen a NASA egyik kíséri az ifjú párt, az nagyon gyakran a polgári rétegekben, tehát az intelligenciához tartozó felső-magyarországi egyetemet járt, tehát tényleg a legműveltebb polgári rétegekben készült szövegekre jellemző. És az elit, tehát az arisztokrata királyi esküvők esetében mindig van egy ilyen himnikus, az isteni a házasságot, mint ugye isteni elrendelést is igazoló hangvétele a szövegeknek, míg a polgári mondjuk házasság esetében egyszerűen csak elég az a, ez az ok, hogy az a szokás, hogy az emberek házasodnak, mert ez az az állapot, ami megkíméli az embert a bűntől, ami segíti ugye, fenntartani a családot, ami hát mondjuk úgy, hogy a megfelelő erkölcsi úton tartja az embert. Az a vélemény alakult ki bennem, hogy a magyarországi értelemünk történetét nem lehet elmondani, mint egy lineáris történetet, aminek valószínűleg egyszerűen a mi lényegében ugye az Árpádok utáni, ugye az a vegyesházi királyok, és aztán a Habsburg dinasztia hatalomátvétele után is Erdély, mint önálló fejedelemség kialakulása utáni megszakított történet okozza. Tehát, hogy valahogy mi, ugye egyrészt a családtörténetek sem nagyon adnak ki szövegegyütteseket, csak országon belül, másrészt pedig ugye nem nagyon sikerül senkinek dinasztiát alapítani. Tehát, hogy nincsen az, hogy a hunyadiak ugye egy generációnál tovább tudnának uralkodni, a szapolyaiaknak se nagyon sikerül ez lényegében, és hát utána, amikor már külön beszélünk a magyar királyságról és az erdélyi fejedelemségről, akkor pedig aztán végül teljesen mozaikszerű történet alakul ki. Ezért azt gondolom, hogy maga a monográfia, ami elkészül, és ami nem fed át teljes mértékben azokkal a publikációkkal, amelyek megjelentek, ilyen láncolatokat lehetne, vagy ilyen kisebb csoportokat felállítani. Ugye most, hogy már sikerült, és ugye ez az előadás másik felében a téma, rátalálni egy szövegre, ami eddig csak részleteiben volt ismert, és Beatrixnek a nápolyi esküvői ünnepségeire készült, és megvan ugye ez a bizonyos Marlianus Corvina, aminek a szövege ki van adva egyébként 100 éve, de úgy nem nagyon olvastuk el, mert nem nagyon szoktuk, ahogy én észreveszem. Tulajdonképpen ez nem kritika, csak valahogy, mintha így állna a kutatás, hogy vannak nekünk ezek a csodálatos korvináink, de többet tudunk arról, hogy milyen kék színnel vannak kifestve, mint arról, hogy a szöveg állapotuk az micsoda, ami szerintem egy elképesztő hiány. Tehát, hogy nekünk ezt valahogy szerintem most már pótolni kellene, hogy azt is tudjuk, hogy ők maguk a saját szöveghagyományaikban hogy állnak, hol állnak. Tehát, hogy van ez a Beatrix és Mátyás, és aztán a Corvin János és Bianca Maria Sforza, ugye egyébként meg sem történt esküvőjére készült epitalámium, mert miért több, tehát ez tényleg egy vicces helyzet, hogy a beszéd, az oráció ugye elkészült, de maga aztán a házasság nem jött létre. Akkor folytatható a sor, ugye a lengyelekkel valamiféle ilyen szimbiózisban, ugye az Jagelló első Zsigmondhoz hozzáadott szapolyai Borbála, ugye egyik lánya, Jagelló Hedvig megérte a felnőtt kort, és ő ugye Brandenburgba került. Az ő esküvére is készültek epitalámiumok, aztán van a Sforza és ugye számos gyermeke közül, hát igazából csak a két idősebb és az egy fiú, ugye, ez a fontos nyilván, esküvői alkalmaira készültek szövegek, ugye Izabella az első gyermek, hát ebbe az ügybe nagy szerencsémre volt társam, aki segítsen, hogy valamit tegyünk, ugye a Horni Terézzel szervezünk egy konferenciát, ami amúgy egy hossz, több éves előkészítés, tehát egy többszöri próbálkozás és több sikertelen projekt után valósult meg. Ugye itt Zsigmond Ágost volt ugye az egyetlen fiú a trónörök, de ő rengeteg időt, ezt a lengyel szakirodalom is így írja, rengeteg időt töltött azzal, hogy összehozza a teljesen sikertelen házasságait, amik közül az egyikkel, ugye amikor a Rajivil lányt veszi el, akkor még a nemeseket is magára haragítja, és aztán közben elfelejti a húgait férhez adni, akik aztán mégis férhez adnak, az egyiket Wolfenbüttelbe, a másikat meg szerint Svédországba, és aztán még ott marad ugye Anna, aki meg hát lényegében az egész életét azzal tölt, hogy arra várjon, hogy férhez menjen, és aztán férhez megy Báthori Istvánhoz. Hát, szóval nem sok, na, tehát tényleg nem tudom, nem sok köszönet van abban. De nem baj, legalább a mi szempontunkból ez egy narratív vonal, hogy vannak ezek a szerencsétlen jagellomásolók. És akkor vannak, néhány szöveg van, ugye a bátoriak, hát mindkét ágából, de a végén már, ugye amikor Báthori Zsófia, az utolsó leány Magyarországon férhez megy a második Rákóczi Györgyhöz, akkor már úgy tekintik, hogy itt ez már mindenki ugyanaz, tehát most már mindegy, hogy ez melyik ág, lényeg az, hogy ő örököl mindent, őt férhez adják, akkor rengeteg nagy pénz és földterület kerül a fér, vagy vagyonához, úgyhogy ez a lényeg. Ugye a Zsófia és Rákóczi házasságáról írt hosszú orációról, ami kb. 54 ezer karakter modern átírásban. Szerintem a jövő héten fog a közönség értesülni, amikor valószínűleg a szegedi konferencián az Antikvitás és Reneszánsz új számát is a kezünkbe adják, és abban van egy tanulmányom erről. És a Griseldis, ugye Báthori Griseldis, aki engem már egy ideje izgat, mint személyiség, házassága, illetve az ő áttérésének, a névváltoztatásának a témája, és ez az epitalámiumok kapcsán lesz a jövő heti előadásomnak Szegeden a témája. De egyébként még a jövő hónap folyamán ez a tanulmány megjelenik angolul, az Odrodzenyi Reformáció Polsze 45. számában. Ugye ez egy évkönyv, ők évekre csak egy számot adnak ki, és azt mondták, hogy mindenképpen megjelenik, mert hogy januártól a nem tudom micsoda, az ottani ITM újra kezdi a folyóiratok minősítését, úgyhogy nagyon fontos, hogy biztos kijöjjenek. Ugye Lengyelországban egy pontrendszert alakítottak ki a pályázatok elbírálásához minden hazai és külföldi folyóiratnak van egy pontja, és akkor ez így valahogy azt összegyűjti a szegény pályázó, és akkor ezek alapján kap valami minősítés, szóval szerintem még örüljünk, hogy mi még ide nem jutottunk el. És ami számomra ugye nagyon érdekes, és ez a már a polgári rétegek kapcsán teljesen világossá vált, hogy az őre, az ő köreikbe készült szövegekből egy nagyon-nagyon sűrű kapcsolati háló alakul ki. Ugye a Szepességben és Sopron, szepességi városok és Sopron között vannak a legsűrűbb ilyen kapcsolatok. Nem tudom, hogy hány ezerszer írtam át azt a tanulmányt, úgyhogy most már nem tudom én sem követni, de az a lényeg, hogy legalább 6 vagy 7 olyan családot fel tudunk sorolni, és majd az Erdélyi Gabiék-féle tanulmánykötetben lesznek is családfák, vagy ábrák ezzel kapcsolatban, hogy mennyire generációról generációra egymásnak írnak szövegeket ezekben a rétegekben, ugye ugyanazok a családoknak a tagjai, és a legkülönbözőbb alkalmakra, nem csak az esküvői alkalmakra, hanem sokszor az is előfordul, hogy azok, akik elparentálják az első feleséget, azok egy év múlva a következő esküvőre írják ugyan a köszöntő verseket is, aztán meg a gyereknek a születésére, vagy nem, hát hogy minden alkalomra, szóval egy elképesztően sűrű társadalmi szövetség van ezek között, az emberek között. Ugye van egy adat arra, hogy 1667-ben kb. 4869 ember élt Lőcsén, akiknek ugye ezekből 429 olyan családneve, ezek pedig 429 családnéven osztoztak. Tehát, hogy ezek ilyen tényleg mindenkinek a rokona volt, szóval, hogy nem is, ahogyan a Péter Katalinnál is olvastuk, hogy nem csak a jobbátságnál kell tenni a hetedik faluba, hogy valaki ne legyen rokon, ugye, hogy ne legyen vér szerinti rokon, és össze lehessen házasodni, hanem ezeknél a polgári rétegeknél is. Mikor készültek ezek a szövegek, ugye ante vagy posztfesta? Hát dinasztikus eseményeknél mind a kettő jellemző, tehát a király és arisztokrata rétegekben. Ugye a násznépnek osztogatott ajándékként is adtak ilyen szövegeket, ugye ebben a, hát a par excellence talán a Verancsics Antal szövege, ugye az Izabella és Szapolyai Petrok úram esküvőjére Krakóban. És aztán készülnek a küldöttek révén, ugye magát képviseltető uralkodók főrangúak számára szerte Európában utólagos beszámolók, amik lehet, hogy akár egy évvel később jelennek meg, de a szakirodalom úgy tekint rájuk, hogy ez ugyanannak az eseménynek a dokumentálására szolgáló nyomtatványok közé tartozik. A polgári rétegben elég valószínű, hogy mindig előre készülnek ezek a szövegek. Sokszor fordul elő az, hogy külföldről a volt iskolatársak küldenek vagy szöveget, és akkor itt nyomtatják ki Magyarországon, vagy az is előfordul, hogy már eleve kint valamelyik egyetemvárosba készítetik el, és aztán hazahozzák postán a párok köszöntésére készült szövegeket. Ez utóbbiak lehet, hogy statisztikailag nem így van, de a mondjuk látványosabbak azok biztos, hogy plakát alakúak, tehát nem kis füzetek, hanem inkább a plakát alakú nyomtatványok, amiket lehet, azt gondolom, hogy a lakodalom során vagyok, és később talán emlékként is a falra kitettek, és akkor voltak, hogy ugye hazavitték, ajándékba kaptak. Egyszer megkérdezte a Kármán Gábor, hogy ezek tulajdonképpen dokumentatív értékű szövegekkel, ugye a Bethlen Centó kapcsán volt ez a kérdés. Hát ugye itt valószínűleg ez csak az, hogy hogyan tervezték, hogy lebonyolódjanak az események. Mondjuk az eleve ugye a Bethlen Centó vagy Vergilius költeményéből összeállított szöveg, tehát hogy az emelkedettségnek a legmagasabb fokán van, úgyhogy nyilván nem egészen úgy történtek a dolgok, de legalább a tervek szintjén. És ugye, tehát hogy ezek a szövegek általában nem alkalmasak arra, az előre készültek, hogy megtudjuk, hogy akkor most hány napon halasztották el az esküvőt a Katalin betegsége miatt. Tehát ugye ezek erre nem jó. A ellenben, hát ha Magyarországon nem is, de például az olasz szakirodalomban most jár meg 2020-ban Firenzébe egy kötet, ami a még inkunábulum, ugye az ősnyomtatványok idején készült ilyen beszámolókat, illetve előre gyártott szövegeket mutatja be. Ott viszont látjuk, hogy hát az olaszok azok aztán tényleg mindent dokumentáltak. Tehát, hogy mit tettek, milyen ruhában voltak fölöltözve, akik szolgálták, a cukorból készült szobrok azok mit ábrázoltak, ezeknek mi volt az ikonológiai program, mindent. Egyszerűen csodálatos. Tehát, hogy azért mégiscsak jó, hogy vannak helyek, ahol dolgok felmaradtak, nem nálunk. Szerzők és materialitás, ugye mire vannak ezek a kikérjek, és mire vannak ezek a kis szövegek írva? Hát nyilván 99,9 plusz még jó néhány 9-es százalékban ugye férfiak ezek természetesen. Egyetlen egy kivételt találtam én, ugye az anyagnak ugye kb. 70%-os áttekintésével. Ez Susanna Günterin, a Günter családnak ez egy prédikátor, meg mindenféle, sok fiú gyerek, meg ez az egyszem lány, aki az egyik testvérének az esküvőjére ír egy német nyelvű köszöntő verset. Tehát, hogy de egyelőre még ő az egyetlen, akit nőként, szerzőként tudtam azonosítani. És amikor az ember végignéz az eremény anyagot, akkor egyrészt tényleg csak hálával tud adózni annak a heroikus munkának, amit az eremény csoport végez, ugye nem tudom mennyi, 50 éve, meg gondolom, hogy fog még vagy 100 évig, tehát hogy ez elképesztő. De ugyanakkor meg néha úgy azért jó érzés, amikor azt mondja, hogy hát ez nem igaz, mert ez már az ötödik esküvője a férnek, és ez csak akkor derül, hogyha végigolvastad az összes verset. Tehát, hogy tényleg ezek az apró örömök, de hogy egyébként meg döbbenetes, hogy tényleg volt olyan, hogy ötödjére is megpróbálkozik. És lehet, hogy az első négyről nem maradt fönt, de az ötödikre maradt fönt egy nyomtatvány. Tehát, hogy elképesztek ezek a polgári rétegek. És ugye a Szabó András Péter, és nem fog eszembe jutni, hogy milyen Bélának hívják a kollégáját, akivel csináltak egy gigantikus kötetet, ami most fog megjelenni a felső magyarországi Hanek Béla közi meghívókra, ugye ugyanebben a rétegben tartozó embereket, ezek az iskolamesterek, papok, nem tudom, szóval ez értelmiségi réteg, a meghívók, és akkor az András ilyen kilométeres jegyzeteket írt, hogy akkor ez ki volt, mi, tehát ugye ez valami csodálatos lesz ez a kötet, én nagyon várom, hogy kijöjjön, mert hogy valami képes mellékletek is lesznek, szóval az valami, az ami elképesztő jó kötet lesz. Ugye milyen nyelven vannak ezek a szövegek? Hát latin, német, kevés görög és kevés héber szöveg. Én ugye magamat nem tartom, meg nem, tehát egyszerűen nem vagyok alkalmas nyelvűek, csak a latinokkal foglalkozni, tehát olyan nyelveken, amit még én tudok, ezek nem írtak, úgyhogy nincs keresztmetszet. De azért túlnyomó része latin, és amikor megpróbálták megcélozni nem csak a férjet, hanem az ifjú arát is, akkor azért írtak németül is, tehát hogy azért azt értették. Nyilván a görög meg a héber az leginkább az iskolatársaktól, tehát amikor tényleg a legszűkebb belső diskurzust folytatják. Egy-két helyen ugye van két szöveg, amit még nem jöttem rá, kik vannak mögöttük, de amikor a jókívánságot kommunikáló két fiú magukat Euryalusnak és Jézusnak hívja, hát ez, ahogy ott én olyan dolgokra asszociálok, amit azért nem tudok elhinni, hogy ezt lehet esküvői köszöntésben köszíré tenni. Ugye nyilván én gondolkozok el, meg szóval mi már mások gondolkozunk erről, ők nyilván a barátságot tartották csak fontosnak ebbe a kapcsolatba, nem tudom, majd egyszer kiderül. Hát, milyen matériák? Ugye papír, kódex, a Mávianus kódex. Vannak kis alapú füzetes nyomtatványok, hát általában ilyen negyedrét, cuki, párlapos nyomtatványok. Vannak ugye a plakátok. Van egy nagyon, eszem, hogy másik nem ismert, vagy nem maradt föl benne belőle példák, de ebből igen, az Eszterházy Pál esküvőjére készült plakát alakú nyomtatvány, amiből a MOL-ban őriznek egy selyemre nyomtatott példát is, és van még néhány esküvő, ahol számlákból lehet tudni, hogy ők is költöttek mindenféle drága anyagra, hogy arra is készüljenek tehát hogy ezek a plakát alakú köszöntő versek, és aztán azokat ajándékba adták az embereknek, tehát hogy szépen, vagy meg zászlókat csináltak belőlük. Tehát, hogy azért itt lehettek tényleg egészen elképesztő pompával megtartott dolgok. Ugye 19. századi életrajzokból olvassuk, hogy és akkor hét kocsival, nem tudom, a fél országon keresztül, de amikor az ember így látja, hogy itt van egy ilyen A3-as méretű, és még ma is ott van azon a fehér sejmen az a szöveg, akkor ez egy kicsit más benyomást kell, szóval hogy ez tényleg valami egészen más, és aztán amikor megtudtam, hogy egyébként ez a sejemre nyomtatás, tehát az ember milyen asszociációkat kap a fejébe, hogy egyébként az amerikai partraszálláskor a partraszállók Franciaország térképét sejemre nyomtatva vitték a zsebükbe, akkor úgy éreztem, hogy itt valami ilyen, tehát ez ilyen, nem tudom, szóval számomra ez idekötő, hogy esküvői meghívó, vagy esküvői köszöntés, és egyébként a Hitler elleni invázióhoz használt térkép is sejemnek készült. Ez valahogy szép. Nagyon szép formai változatosságot mutattak ezek a szövegek. Ugye a poesis artificiosa lényegében minden ágaboga példája megtalálható, megint elsősorban az intelligenciához tartozó szerzők és címzettek munkái között. Nem annyira a király és arisztokrata esküvőkre készült szövegek között. Szigeti Csaba írt a Tarabó-féle kontrahentekről, ugye megszorításokról két tanulmányt a Dorognak, két 18-as és 19-es köteteiben, és az kiválóan használható, mint sorvezető ezeknek a szövegnek az osztályozásához, hogy azoknak a megszorításoknak, azoknak a kis finomságoknak a csoportosításához, amelyek ezekben a köszöntő szövegekben is megtalálhatók. Ugye csak címszavakba hoztam, és aztán mutatok néhányról képet. Ugye van Cento, ez a Bethlen Brandenburgi esküvőre készült, aztán van Enigma, Epigramma Musicum vagy Logogryphus Musicus, ez kottás feladvány, erről lesz mindjárt kép. Kronosztihon ugye, amikor a sorot a betűkből kijön az évszám, sőt a teljes napra, hónapra olvasható dátum. Kabbalisztikus vers, anagrammák, akrosztihonnal és telesztihonnal operáló versek, ekós vers, ebből is fogom mutatni egy példát az egyik Bethlen esküvőre készült vers kiadványból, versus konkordantész, ez is mindjárt meg lesz magyarázva, mit jelent, és a Carmina figurát, ugye a képversek is egy szépséges csoportot alkotnak. Itt van a Logogryphus Musicus, ugye ez egy kortárs feladvány, és akkor a hangjegyeknek a helye, ugye kiegészíti a szöveget. Aztán a Kronosztihon, ugye ott oda is van írva, hogy mondja maga, ugye az Anno Mensae Iuxtag Kronosztihon, hogy megmondja, hogy melyik év, melyik hónapjának, melyik napján kerül sor az esküvői alkalomra. Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin esküvőjére a Gamélia című kiadványból az ekós versnek a kezdetéből egy kis idézet látható, ugye hát az ekót, azt tudjuk, hogy az magyarul is tök jó, ugye ez nem tudom. Egyszer azt hiszem a Jankovics Laci érvelt amellett, hogy ő szerinte ezen a csodálatos latinon kívül csak a magyar nyelven lehet igazán jó ekós verset csinálni, mert hogy a mi ragozásunk ezt, meg a hangsorok ezt lehetővé teszik. Ugye az ekós vers lényeg az, hogy az utolsó két vagy maximum három szótagát az előző sornak, a következőnek az elején megismétli, tehát a tumultusból multus, az habitabitból habit, és akkor mindig egy kicsit ilyen csavar, vagy egy ilyen lecsapás a feltett kérdésre adott válasz, az mindig ilyen kicsit egy ilyen fricska, ez az echo, egy ilyen pajkos istennő, kicsit minden azt mondja, amit várnak tőle. Akkor itt a versus concordantisra a példa, ugye itt a nyilakat én tettem oda, hogy ezt hogy kell milyen irányba olvasni, tehát, hogy concordat sponsos virtus, talamunkve serenat, discordat sponsos vicium, talamunkve tenebrat. Ugye, tehát, hogy mondjuk úgy, hogy örömet okoz a vőlegénynek az erény, és ez békésé teszi a nászágyat, de hát boldogtalanná teszi őt az a bűn, és elborítja, ugye, hát, hogy is mondja, borussá teszi a nászágy mondjuk élvezeteit, hogyha ha bűnös a, hát nyilván az asszony, hát egyértelmű, hogy itt soha nem a férfiak erénye van kétségbe gondolni, miért. Carmina figuráta, itt vannak ezek a csodálatos szívecskék, ugye, ami az előadás plakátján is van, tehát ez tényleg ez már a ez a majdnem a modern gicsel betegszik. Az eremeny 27-85-ös ből származik ez a Schönlebennek készült. Ugye az is adja az apropóját a szívecskéknek, hogy Schönlebennek hívják az embert, ugye? Tehát, hogy ilyen, nem tudom, ilyen szép szerető, vagy valami ilyesmi neve van a vőlegénynek. És a másik pedig ez az Annulus vers, ugye ezt a legutóbbi Revakucs alkalomkor a Molnár Dávid előadás kapcsán emlegettem, hogy emlékszem, hogy van egy ilyen. Ugye itt meg kifejezetten gyűrű alakban van nyomtatva a szöveg, hogy ez pedig Jonas Spillenberger, aki patikus volt, ez a Spillenberger család is egy ilyen nagyon kiterjedt, és az egyik korai generációban az orvosi tevékenysége miatt nemesi rangra is emelt férfi révén, ugye végülis ők bekerültek a magyar nemesek közé, és azt hiszem, hogy és valamelyik őknek meg is van a portréja, még ma is az Magyar Orvos Történeti Múzeumban. Szóval ezek a Spillenbergerek, ezek ilyen orvosok, patikusok, és a másikában pedig festők, tehát ezek ilyen tényleg elég fontos. fontos is az intelligencia vonalait erősítő család, maguk is számos más köszöntő versnek a szerzői. És akkor itt vannak a leglátványosabb Carmina figuráták, hát ugye van ez a Grus nuptialis, ez egy daru, ugye akkor azt mondja, és van ez a Zablernek és a Marie Henri-nek készült csókolózó galampár, hát szóval ezek ugye plakát alapúak, ezek a nyomtatványok. Ugye sajnos az van, hogy a legtöbb szöveg, ezek a szövegek csak másolatból, tehát papír másolatból vannak meg az OSK-ban, szóval, hogy sajnos a legtöbbről nincsen, nem volt alkalmam eredeti példát látni, de azért még így a másolatokon is látszik, hogy ezeken elképesztően egyszerűen cukik ezek a szövegek. És akkor valami, amit nagyon, hát nem tudom, azt nem mondom, hogy fájdalommal nyugtáztam, vagy valami, mert nem lehet összehasonlítani, hogy hogyan gondolkozunk ezekről a dolgokról ma, a feminizmus után, ugye, a 2010-es évek már azokkal is végezve, de hogy azért mégiscsak van egy ilyen nagyon, nagyon döbbenetes része ezeknek a szövegnek, hogy az, hogy amíg a férfiak jelentenek valamit, ők valakik, őnekik van saját sorsuk, a családjuk által eldöntött helyzetük, kiválasztott szakmájuk, egyetemet jártak, nem tudom micsoda, addig a nők azok egyáltalán nem egyéniségek ezekben a szövegekben, még a legfelsőbb körökben a királyi hercegnők sem. Tehát, hogy ők semmi más, csak a családjuk vagyonának, nevének a hordozói. És ez egyébként a, főleg, hogyha az ember a nagy mintákat vizsgálja, a polgári rétegekben ugye, hogy nagyon sok generációt lehet időnként követni, meg sok házasságot is ebből születő töménytelen gyereket, akkor ugye, akik rendszerint azért jól elhaltak, szegények, akkor a női névadásban mutatkozik meg leginkább, és az elvárás, hogy a nő mindig hasonló legyen az anyjához, vagy a nagymamájához, ugye ezekről kapják a nevüket leggyakrabban. De az egyik versben például van egy kifejezett kérés, hogy a férfi előző feleségéhez legyen hasonlatos, ha már a nevük úgyis ugyanaz. Az előző asszony is Anna volt, ez az új kislány is Anna, és akkor bíztatják a férfit, hogy hát felejts el a régi Annát, és ebben az újban találja meg mindazt, ami az előzőben jó volt. Tehát, hogy szóval én ezt egyszerűen tűrhetetlen dolognak tartom. Tehát ez tényleg egész máshogy gondolkozunk ezekről a dolgokról. Viszont legalább csodálatos neveket adtak el ezeknek a hölgyeknek, ugye megint itten főképpen a polgári rétegekből van nagy minta, tehát ilyen szuper nevek, hogy Caritas, Róza, Rozina, Dorote vagy Teodóra, Susanna, ugye a Susannának a Lilium jelentésével szeretnek játszani, és hát az Isabella, ugye ez konkrétan a királynő. Ugye az ő esetében szándékosan van elválasztva a neve, ugye van egy olyan vers, ahol az Iza előtag, ugye az Izó, tehát az azonos, vagy hogy a minden jelentésű görög előtaggal magyarázzák, és akkor van egy ilyen 6 verszakos vers, amiben lényegében azt taglalja, hogy Izabellának minden ez szép, ugye, mert hogy ezt jelenti a neve. De a Caritas Jászterénre hoztam ugye egy példát, hogy hogyan játszanak a nevekkel. Ugye a versnek egy mottoja van, majd következik egy epigramma, és ugye a korintusi 1.13 a motto, a Caritas ez maxima, és akkor szépen megvan az epigramma, okos kifejtett, és ez a csattanója, hogy nem Caritas ez maxima, ugye hát szeretet a legfőbb. Mondja a Szent Pál levele. Akkor a Susanna, vagy a Lilium jelentése, ez a legtalán, erre is van több példa, hogy ezzel játszanak mindenféle gyűjteményekben. A legjobb talán, vagy én azt találtam a legjobbnak, arról írtam külön cikket, a Spillenberg, az az egyik Spillenberger, és a Susanna, nem tudom, Frölich, azt hiszem nem. Nem baj, nem tudom, mindegy. Az antikvitás és renszánsz, az is 19-ben jelent meg. Ugye ott egy egész botanikai útmutatót illesztenek bele a szövegbe, abból a kiindulásból, hogy a Susanna ugye a mennyasszonynak a neve az Liliumot jelent, és akkor egészen pontosan ki tudtam nyomozni, hogy honnan veszi, melyik botanikai útmutatóból, ami egyébként egy eleménytétel is, mert vannak benne magyar elnevezések is, tehát hogy csodálatos dolgokat lehet itt találni, és tényleg az, hogy mindent bele képesek voltak, bármit és mindent beletenni ezekbe a szövegekbe. Ugye talán, nem tudom, hogy ezt talán azt tudják, hogy van egy tanulmány, talán az volt az első a témában, amikor az egyik szövegben, az is egy Spillenberger, Samuel Spillenberger által írott szöveg, amikor a vőlegény, azt hiszem, hogy ez ilyen borközi állapotban és csak férfi társaságban felolvasott szöveg lehetett, aminek az egyik szövege arról szól, hogy egy Szentföldre elkerülő lova hogyan lesz bigámista, és hogyan hoz haza még egy feleséget. Ugye ez egy létező legenda, ami valamikor így a Melanchthon tanításainak a, nem tudom, az uralomra jutásával kezdett bejönni a köztudatba, és egy századdal később, már 17. században megjelenik egy ilyen esküvői köszöntő vicces szövegben, magyar közegben is. És akkor van a Griseldis és a felekezetletes, ugye ezt majd jövő héten fogom ecsetelni részletesen. A lényege az, hogy ő nagy valószínűsége vele az történt, hogy a nevét hajlandó volt megváltoztatni, de a felekezetét nem. És elég nagy konfliktusokat okozott mind a katolikus nagybátyjával, ugye István lengyel királya, mint pedig a zamoyszki kancellárral, aki a férje volt. De hát szegény asszony nem nagyon sokat élt, úgyhogy olyan hosszú ideig nem volt ez végül köztük probléma. Ugye a Griseldist nagyon rövid időből, 4 éven belül elvitte valószínűleg a Pest is. Úgyhogy nem kellett sokáig rosszba lenniük. A botanikai párhuzamokról már beszéltem, ugye a női nevek kapcsán, aztán nagyon sokszor előfordul, hogy szeretik ezt a mondást, hogy subpondere crescit pálmam, ugye, hogy a teher alatt nő a pálma, hát az az alapvetés itt, hogy a házasság is egy teher, úgyhogy ezt majd ketten viszik, akkor kevésbé lesz rossz. Aztán van, hogy zsoltásról bolyan az ihletés, ez a 127-nek a 3-as sorából, ez az uxor, tehát ugye a különböző ilyen virág, meg beoltás, stb. Képek, ezek gyakran előfordulnak. Történetírók, ugye ez kifejezetten szintén a Rákóczi és Rákóczi Győr és a Bátori Zsófia esküvőre készült szövegből, egy az oráció szövegéből, vagy az annak kapcsán felmerült kérdés, hogy a történetírókat nagyon tényleg egész szó szerinti hosszú másolatok formájában használja, ez is benne lesz ugye az új antikvitás számban megjelenő cikkemben. Itt megint a pici öröm, ugye amikor az ember kicsit ki tudja javítani az eremény csoport heroikus munkáját, és azt tudja mondani, hogy hát igazából a Brodaricsot nem olvassa, csak ilyen name-dropping formában megemlíti. De ahhoz képest, hogy a Túrócit és a Bonfint és főleg a Tuberót, mint tudom én, egy másfél oldalas idézet formájába beilleszti, ahhoz képest a Brodarics nincs ott. És a felekezeti konfliktusokra mind a két Báthori Leán, ugye a Griseldis és a Zsófia is hát példát ad, de ezekről jövő héten majd részletesebben. És akkor lassan átérve a Beatrix kérdésére, ugye az ember átnézi az anyagot, és akkor egyszer csak így feltűnik, hogy vannak ilyen idegesítő vagy furcsa hiányok a szöveg. Tehát, hogy vagy nem is voltak, vagy nem maradtak, vagy meg szóval ilyen zavaró. Ugye ez például engem több bánt, teljesen egyszerűen sajnálom, hogy ugye ahhoz képest, hogy a Izabella, majd pedig a további erdélyi fejedelmek, hát, de leginkább ez még a korai időszak, tehát Izabella, a János Zsigmond és esetleg a Báthori idején. Ugye készül egy csomó meghívó, ugye megvannak ezek az invitációk, de nem készült ezekre az udvarhölgyeknek, mindenkinek a kiházasítására szóló alkalmakra nincsenek szövegek, sőt, nagyon kevés maradt fönt. Tehát, hogy például a Kovacsóci Farkasnak második esküvőjére készült szöveg, de abból is, ugye ez egy elemennyi üres tétel, tehát hogy tudjuk, hogy van, de nem semmi szövegszerűt nem ismerünk róla, vagy volt. Elveszett Samuel Spillenbergernek a kéziratos köszöntője Túlzó Imre és Nyári Krisztina számára, ugye ezt a Szabó András Péter segített nekem kinyomozni, hogy nincs már meg, a levél még megvan Szlovákiában, a levéltárban, a melléklet már nincs. Amit nagyon furcsának tartottam, hogy valószínűleg sosem készült költemény, csak egy drámai előadás első Rákóczi Ferenc és Zényi Ilona esküvőjére, tehát ahhoz képest, hogy két országrész házasodott gyakorlatilag össze nem készült erre, meg hát ugye, ha az Ilona családi hátterét, a papa meg a nagybácsi irodalmi tevékenységét elgondoljuk, egyszerűen ez számomra felfoghatatlan, de úgy tűnik, hogy nem volt. És akkor ami engem nagyon-nagyon idegesített, hogy annak ellenére, hogy már mit tudunk már ma Mátyás és Beatrix hát együttműködéséről, meg szóval, hogy arról a valamiről, ami itt egyszerűen kirobbantotta a reneszánsz Magyarországon, ehhez képest ugye az esküvőjükön a Diomede Caraffa szövege a leg, ugye az útmutató a Magyarország felséges királynéja számára című szöveg volt a leghosszabb terjedelmű. És akkor, hála Istennek, 19. századi elődeink mindent olvastak, és azért mindenről tudtak, és akkor egyszer csak eljött az internet kora, és akkor mi meg tudjuk találni, amiről ők úgy sejtettek, hogy valami volt. Ugye Berzevicinek a csodatos Beatrix monográfiájában 15 sor idézet olvasható Beatrix nápolyi esküvői ünnepségei során elhangzott szövegből, ott van, beidéztem a szöveget, ez tulajdonképpen annyira nem lényeges. Most ugye minden a teste, vagy hát az arca, és egyébként az orra is, ugye, tehát ez nem petrarkizmus, nem hagyjuk ki az hölgy orrát, az is meg van dicsérve. Tehát minden elképzelhető testi adottsága megvan dicsérve, ennyit idéz Berzevici. Ugye ő Benedetto Croce, itt Teatrit Napoletani című kötetébe, tehát másodkézből olvasott erről a szövegről, és Croce pedig Francesco Torrecánál, a modern elemzők közül pedig talán Marcia Pieri 85-ben, és ezt a tanulmányt még nem olvastam, ezt most kapom meg majd könyvtárközi kölcsönzésbe. Szóval, hogy lassan azért összeáll, hogy valaki azért csak látta ezt a szöveget, csak mi nem voltunk tudatában. Ugye ez egy 189 soros szöveg, amiben Pulchritudo, Onesta és Apollo szólnak a hercegnőhöz, és később ugye még már Berzefizi monográfia után 1940-ben előkerült egy krónikából egy latin vers, ami a krónika szövege szerint az Erik napi vendégségben, ugye karácsony tájéken volt a Beatrix és Mátyás már hazai esküvői ünnepségei, tehát ez a Tamás nap előtti Erik napon, decemberben a ház egyik oszlopán, ahol az ünnepséget tartották, volt olvasható ez a szöveg, ugye, tehát ennyi volt még pluszba a Berzelici óta. És akkor ez is egy nagy kérdés volt, Berzelici kicsit ilyen furcsákodva jegyezte meg, hogy hát Croce azt a véleményt formálta meg, hogy ez csak Beatrix hazatérése után, tehát amikor Magyarországról mondjuk ki el lett zavarva szerencsétlen királyné, akkor keletkezett volna, de azért Berzevici meglátja a lényeget, hogy ugye egy girlandáról van szó, a korona szentségéről, Beatrix ugye lányként minden testrészének a csodálatos bájáról való, nem tudom, ilyen himnikus szózatok az engedezéséről van itt szó, tehát biztos, hogy ez azért nem akkor készül, amikor már két férjet elfogyasztott, kisemmizték, hazajött, és gyakorlatilag hárman, ugye a testvérével, Eleonórával, és a mostoha anyjával, akit az ő édesanyja után vett el felrendre, így hárman ők a Tre Regine Triste, tehát biztos, hogy nem a három szomorú királyné udvarába készül egy ilyen szöveg, szóval Berzovici nyilván logikusan gondolkodott. Amit viszont furcsának tartott Berzovici is, hogy a végén, a legutolsó sorban a szövegben megemlítik az eget, tehát a földről az égbe szállást, ugye. Azt gondolom, hogy azért a túlvilágot nem szokás, a halált nem szokás emlegetni akkor, amikor az ember éppen férjhez készül menni. Hát, illetve ugye az a probléma, hogy én szerintem ebben teljesen igazán a Berzovicinek, csak hogy itt egy apoteózisról van szó. Ugye ez a szöveg azt mondja, Apolló énekeli, hogy halhatatlanná téve énekelni fogok, megéneklem mindazokat a dicséreteket, amelyeket hallani fogsz, és ezeket nem csak ugye az égen, a földön és a tengeren is vízhangozzák majd a te szent koronád nagy értékéről, amelyet az igaz szeretet nevében magammal hoztam, vagy magammal hoztam ezt a csoportot, ugye az Onesztát és a Polkjutúrót, te eléd, hogy meglásd mindazt a bölcsességet, amelyet csodálatos és tökéletes énekükkel megmutatnak neked, és megmutatják azt is, hogy micsoda édes harmónia vár reád, amikor majd a földről az égbe emelkedsz. Tehát szerintem egyszerűen a megistenüléséről van szó a királynak, tehát hogy tényleg elérték a csúcsok csúcsát a himnikus hangnemnek ebben a versben. És akkor van egy néhány új adat, ami egy a friss, ugye Francesco Passera 2020-ban Firenzében megjelent és más olasz esküvői alkalmak készült könyvében elemez, ahol előjöttek adatok, amitől szerintem mi is jobban meg tudjuk érteni azt, amit a Berzovici talán még nem értett kellően. Egyszerűen csodálatos, hogy írnak a 19. századig, ezt felolvasom. Miután a fényes gyülekezet a nép ezreinek örömrivalgása között elfoglalta a díszes emelvényt, ugye Nápolyban vagyunk, előbb a mise és egyházi esketés következett, melynél Mátyás király unokatestvére Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda képviselte, majd a koronázás szertartását teljesítette Karáfa bíbornok, ez nem az emlékiratíró vagy a memóriaíró, hanem valamilyen rokon. A jelenlevő magyar főurakban különös gondolatok támadhattak, mikor látták, hogy királyuk nejét Nápoly piacán a nápolyi érsek egy állítólag a pápától ajándékozott koronával magyar királynével koronázza. Hogy erről a szertartásról, mely valószínűleg összefüggött a nápolyi uralkodókkal önkényesen viselt magyar királyi címmel, mit tartott Mátyás maga, az Beatrixnak utóbb Székesfehérvár ott a magyar közüljük megfelelően végbenett koronázása legvilágosabban mutatta. Ugye királyné koronázások történetét legújabban Molnár Péter az általunk szerkesztett Izabella kötetbe végig tekinti. Ugye persze természetesen az történik, hogy közfelkiáltást kellett kérni, és a király engedélyét külön, és ugye tudjuk, hogy nem a Szent Koronával koronázzák a királynéket már akkor sem, mert a Szent Koronát a Mátyás viseli a fején, amikor ez történik. És persze, hogy a magyarok gondoltak, amit akartak, hát hiszen valaki visel egy királyi címet, amit akar, ha annak amúgy abban az országban, amire ez vonatkozna, semmilyen joghatósága, se adott nemzet, semmit, tehát igazából tök mindegy. Csak hogy közben, ugye ez nem csak hogy az Anzsuktól örökölt dolog, ugye az történik, hogy az Anzsuk, hát ő is mondjam csak, nem voltak éppen ők se teljesen egyenesek a szándékaikban. Végül is ugye az aragónok megszerzik a második Johannától a Mátai királyi címet, és ezzel öröklődik a magyar királyi cím is. Csak hogy a 1911-ben a Talóci még azt is kideríti, hogy közben még a Hunyadi papa, tehát János, az Il Cavalier Bianco még egyébként felajánlotta a koronát, a magyar koronát az argóniai háznak. Tehát, hogy itt van egy ilyen plusz csavar is a történetben. És oké, tehát, hogy lehet, méltatlankodhat a Berzovici, igaza van, természetesen Beatrixet megkoronázták, és akkor lett jogosan magyar király, amikor erre engedélyt kapott ugye a férjétől, meg a közfelkiáltás erejénél fogva. Csak hogy azért, hogy nem volt egészen Berzebicinek igaza, hogy azért talán mégse egészen így tekintettek a nápolyiak erre a koronázásra. Azt a következő idézetből és az ehhez kapcsolódó olasz adatokból gondolom kikövetkeztetni. Azt mondja Berzebici, hogy a lovagláshoz szokott királykisasszony úgy látszik, mindvégig lóháton utazott, legfőlebb hord széket használt talán néha, és ugye a Mátyás Pettauig küldte előre a szék, a díszes kocsikat, amiben ugye a mama Szilágyi Erzsébet és majd Beatrix utaznak visszafele és mennek a koronázásra. Na most az a fontos ebben az adatban, hogy az új Firenzében megjelent kötet szerint Itáliában 1221. harmadik Honorius pápa egy bullája óta kocsin csak azok utazhattak, akik felkent királyok voltak, vagy királynők. Én szerintem az a tény, hogy a felrendelt papa mégsem küldi a Beatrice-t kocsin az itáliai területen, azért mégiscsak azt jelenti, hogy ő nem tekintette a Beatrice-t felkent személynek még. És a király a koronát, tehát az, hogy ő koronát kapott, az annak volt köszönhető, hogy az megint csak az olasz szabályok szerint a király leányok, így Eleonora is, amikor ugye 6 évvel korábban férhez adják, koronás főként vonul végig Olaszországon, de nem kocsin. Tehát mivel ő királynak a lányai, ezért azon a jogon, királyi hercegnői jogon viselhetnek koronát, de kocsin nem mehetnek. És a Passereau könyvében egyetlen egy olyan hölgy van, Bianca Maria Sforza, akiről bizonyítják, hogy azon a jogon, hogy ő lesz, ő válik ugye a német-római császár feleségévé, mondják. Ő kocsin mehet a saját per procurem esküvőjére és koronázására, de senki más. Tehát, hogy valójában az van, hogy lehet, hogy a nápolyiak ugye egyrészt tartották magukat Magyarország királyainak is, de hogy nem, de hogy az olasz tehát a közvélemény számára sem merték azt megtenni, hogy kocsin utaztassák a leányt, tehát egyszerűen nem tartották őt felkent személynek. Tehát én azt mondom, hogy ebben a vonatkozásban nem volt igaz a Berzebicinek, csak még ezekről a dolgokról nem volt tudomása. És akkor még egy érv arra, hogy tuti, hogy ki ugye nem korai keletkezik, vagy nem késői, nem a visszatérés utáni szövege, ez az Bandellónak egy verse, ez már megjelent a Fabula és História határon című kötetemben is, tehát ez már egy ismert dolog. Ugye itt már a Beatrice erényei tudott, vagy bebizonyított dolgoként jelennek meg. Ugye ő úgy mondja, hogy olyan erényekkel bírt, ugye egyszerűen isteni volt, olyan bölcsességben és olyan hírben élt, hogy a tisztának és a hát nem tudom, a nagylelkűnek hívták. Tehát ugye itt már bebizonyítottak az erényei, abban a szövegben pedig, amit mi látunk, amit a Berzebici még nem ismert teljes egészében, mindezek az erények még csak ígéretként vannak jelen, vagy még bebizonyítandók, és maga ezekben a sorokban beszélő Onesta is a saját gillendáját, a saját koronáját azért adja neki, hogy ez mint egy szignum legyen, hogy egy jele legyen az ő erényeinek. Tehát, hogy azt mondja az utolsó sorban, hogy trendi questa kell mondottul a virtusia manifesta. Vedd föl, viseld ezt a koszorút, és ezzel ugye egyértelmű jelét adod a világ számára is, hogy mindez az erény, amiről már 130 sor óta énekünk, ez benned van. És akkor van egy olyan hely, amit nem értek, és lehet, hogy valaki tud segíteni, hogy így nem egészen világos számomra, hogy azok a hölgyek, ugye, akiknek az erényét túlhaladja Beatrice, és ezek közül is ugye a Pudicus jelzőt kapó. Ki lehet az, akit prédául ugye, hát elfogtak, és beleölte magát a tengerbe, hogy a halálával meneküljön meg attól a kegyetlen sorstól, ugye, hogy hát el van rabolva és meg van erőszakolva, ilyen szép magyarsággal, tehát hogy inkább vállalta azt, hogy belőli magát a tengerbe, mint hogy becstelenné váljon. És ugye látjuk, hogy itt Lukrécia van természetesen, hogy a Collatinus felesége, meg mint ennek, ezeknek a hölgyeknek a sorában az első, de én nem tudom, hogy ki ez, aki tengerből öli magát. Ugye a szokásos hasonló kontextusban a Porcia szokott előjönni, Brutus felesége, hogy aki megissza az égő szenet. Én nem tudom, hogy ha valakinek van erre ötlete, akkor nagyon szívesen várom. A görög mitológiában találtam olyanokat, hogy megpróbálták magukat megölni, ugye elfutván Zeus elől, és akkor rendszerint madárrá változtak. De hogy nem ölték konkrétan magukat vízbe, nem tudom. Tehát Lévusznak kerestem, de ott nincs ilyen. Ugye itt van Lukrécia, aztán itt van ez az anonima, utána jön a Virgínia, de a Virgíniát ugye meg a papája öli le, hogy nem szegényt, hogy ne legyen megerőszakolva. Szóval nem tudom, hogy itt mi van, ezt majd még valaki, hogyha tud segíteni, akkor kérem, hogy segítsen megfejteni. Jó, ez a szöveg valamikor majd, nem tudom, talán a következő antikvitás és reneszánsz számban, vagy a következő ITK-ban, vagy valahol, ha valaki szívesen veszi, akkor kiadom. És akkor annak a megvallása, hogy végül is mi lett és mi nem lett ez alatt a 3 éves projekt alatt. Ugye hát sajnálatos módon a Covid miatt 21-ben idén elmaradt az INLS nemzetközi kongresszusa. A szándékomat továbbra is fenntartom, hogy jövőre elmegyek és elmondom azt, amit idén nem tudtam. Nem írtam cikket a képversekről, amit azt hiszem, hogy jó döntés volt, mert közben a legutóbbi Rebakucs felolvasáson hallottunk arról, hogy egyébként a Kilián professzorról, ugye szegény, aki közben elhunyt, készített már egy második kötetet a képversekből, amiben már latinok is benne vannak, tehát nagy valószínűséggel abban a kéziratban már benne van mindaz, amiről én tudnék írni, és őszintén szólva sokkal több értelmét látnám, hogyha valami módja lenne annak, hogy a Kilián kötete megjelenne, mint hogy én itt megpróbáljak egy olyan cikket írni, aminek az a lényeg, hogy ahogy már a Kilián első kötetében látjuk, itt is ez van, ezt hiszem, hogy ez nem igazán, nem logikus. Nem írtam cikket a Wittenbergi diákokhoz köthető elhitelemünkről, ez egy nagy adósság, csak az a probléma, hogy a sok szepességi, felvidéki egyetemi árt értelmiségi vers utána a Wittenbergiek specifikusan nem érdekesek. Tehát, hogy érdekesek abban a szempontból, hogy az ő megint a kapcsolati hálóik szempontjából, de tulajdonképpen ezt megírta ugye a Szabó tanárról, a Cötusról, meg a Tünde megírja az ő genetián konnyaikat az új megjelenő kötetbe, szóval én nem egészen vagyok benne biztos, hogy az epitalámiumokról kell, vagy hát mindegy, vagy ez egy olyan adósság, amit utólag kell majd lerónom. De végül is lett 9 publikáció, ugye ebből egy nem jelent meg a beszámolási időszak végére, úgyhogy azt gondolom, hogy talán majd a bírálat, vagy nem tudom ki, tehát a bizottságnak bebizonyítottam, hogy foglalkoztam azzal, amit megígértem, tehát minden olyan név, akiről a munkaterpen gondoltam, hogy érdemes írni, ezekről írtam, és aztán a monográfiának azért lehet, hogy egy kicsit máshogy kell majd felépülnie, de ez most egy olyan téma, amit azt hiszem, hogy félre fogok tenni egy időre, mert hát hogy mondjam, tehát hogy más dolgokra leszek szerződtetve. Úgyhogy ez a maga mentségének a vége. Köszönöm szépen a figyelmet.